Köszönöm neked, és tisztesség Istentől, ami Atyától, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztusról. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 38-as szám énekkel, a 38-as ének. Így kezdődik. Hát, örömidő, régvált, örömidő, irgalmat hozó szenteste, bűnbevetett a világ, Isten az a szent fiát, keresztjének a szívedek, előzőnkkel, 38-as énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket. Összehajtod azokat és feltárodnak. Te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendei rának fogynak, melyik anyának mondotta pedig, ülj az én jó kezem felől ízve ellenségeidet lábaidnak zsámoljává teszem, vagy nem szolgáló lelkeké mindazok elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget. Isten tegye áldottá a hallott igét, kívánságra készült a 284-esének első versszakát énekeljük fennállva, így kezdődik egy szó, Betlehem kis városa. Köszönjük azt, hogy nem tartottad ellentétesnek a te hatalmaddal azt, hogy pici emberbe zsugorodtál, közel jöttél, emberré lettél, hogy kimutasd azt a kimutathatatlan szeretetet, amit mindig is éreztél az emberiség iránt. Köszönjük azt, hogy Jézus Krisztusban miénk lehet a fiúság. Köszönjük azt, hogy az ő érdeméért nekünk lehetőségünk van hozzád menni, nem a mi jó voltunkból, nem a mi jó cselekedetünk által, hanem egyedül hit által, Jézus Krisztus segítségével. Áldjuk és magasztaljuk Szent nevedet, áldjuk és magasztaljuk azt az örömet, amit a benned való örvendezés adhat. Áldjuk és magasztaljuk nevedet, hogy miénk lehet a veled való közösség, öröme. Jöjjön ki, hogy a mennyekben szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket minket a háromszázban. Egyes ének eléneklésével a 341-es ének így kezdődik. Két olyan, mint bónyos tíz, drága és engedő, mint ősi ének, benki, jessége, sarja ő. Így dolgom húsél volt, s a világ kinyílt két mikor éjfél volt, 341-es énekkel folytassuk Isten tiszteletünket. Akik tartó részt fogjuk elővenni, erről gondolkodni, ezt ülve hallgassátok meg. János apostolnak a jelenésekről szóló könyvéből tehát a 7. rész, 9. verszakkal kezdődő szakaszból így szól Isten igéje. Azután láttam, és íme egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyszék előtt és a bárány előtt állnak fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálmaágak. És kiáltanak nagy szóval, ezt mondva, az üdvösség, ami Istenünké, aki királyi székében ül, és a bárányé. Az angyalok pedig mindannyian a királyi szék, a vének és a négy lelkes állat körül álltak, és a királyi szék előtt arccal leborultak és imádták az Istent. És ezt mondták, ámen, áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő, ami Istenünknek minden örökkön örökké. Amen. Akkor felelt egy a ének közül, és mondta nekem, ezek, akik fehér ruhákban vannak öltözve, kik és honnan jöttek? És mondta neki, Uram, te tudod, és mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány
vérében. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi széken ül, kiterjeszti sátorát felettük. Ez a szakasz már egy picit kedvezőbb és kellemesebb hangzású, mint amivel kellett foglalkoznunk az elmúlt két alkalommal, bár ennek az előzménye is egy csomó olyan ítéletes pecsét feltörése, ami a végidőkre szól, amely valami olyasmit fogalmaz meg, ami intőjelként kell, hogy álljon az ember előtt, és el kell, hogy gondolkodjék, vajon minden rendben van-e az Istennel és velem, minden rendben van-e az Istennel kötött szövetség körül, vajon nem renyhült-e meg a vele kötött szövetség intenzitása. Örök kérdés az, hogy hányan, kik, milyen módon fogják örökölni az Úrral való közösséget. Mind a két este azt próbáltam erősíteni, hogy ne a jutalomért, ne a külön elkészített valami nagy-nagy ajándékért döntsünk az örökkévaló Isten mellett, hiszen nem másért kellett Ábrahámnak Izsák kérdésben az Úrral igen nehéz és megrendítő tárgyalást folytatni, hanem örömmel, mintha nem lenne ajándék, mintha nem is volna számunkra kérdés az, hogy van-e ajándék, vagy nincs, hanem Isten magáért tudjuk-e szeretni. Ez az a kérdés, amelyet soroltam, főleg a szentestei Izsákos történetben, vajon jó, az igazi jó, miért kellett, hogy átmenjen azokon a megpróbáltatásokon, vajon Ábrahámnak miért kellett átmenni ezeken a megpróbáltatásokon, és Jézus Krisztusnak, az ember Jézus Krisztusnak vajon az emberi mi volta, az próbákkal volt kikövezve, és emberként próbákon kellett végigmennie, hogy vajon hűséges marad-e. Természetesen ez, ha az ember elkezd gondolkozni rajta, meghasad az agya, meghasadnak a gondolatai, mert hisz az egész olyan misztikus és misztériummal teli, hogy nem is tud igazából kellő konklúziót levonni, de egy közös, mind a három említett példában van. Az ember, ha közel akar kerülni Istenhez, valami olyasmin kell átmennie, ami nem egészen minden porcikájában örömteli először. De ismerjük azt az igét, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. És az az Isten, aki megengedi, hogy próbák legyenek a mi életünkben, a próbákkal egyetemben a kimenekedést is megadja. Ha nem is abban az értelemben, ahogyan mi azt szeretnénk, de biztos, hogy kellő konklúziót fogadni a mi számunkra. És megerősíti a mi hitünket, és enged bennünket másfajta módon látni. Patmos szigetén János, vagy János presbiter, vagy János apostol, teljesen mindegy. Egy olyan megnyílt kapun keresztül lát be a mennyek országába, és nem is a mennyek országán van itt a hangsúly, hanem Isten közelségébe, amely igen keveseknek adatik meg. lát sok mindent, és hall sok mindent. Ugye egy állandó kérdése ez az embernek, hogy Uram, kik lesznek azok, akik öröklik a te országodat, és kik lesznek azok, akik hozzád igazán közel kerülnek, vagy úgy is mondhatnánk, hogy kik lesznek azok, akik a te udvartartásodhoz tartoznak. Hányan lesznek? Hogy lesz? Mint lesz? Ugyanez a kérdés gyötörte és foglalkoztatta a tanítványokat, és foglalkoztatja a hívő embert, mióta Isten és ember kapcsolatba lépett, hogy lesz. Mik azok a határok, ameddig az ember elmehet, és hol kezdődik Isten privilégiuma, hol van az, ami az Isten, és hol van az, ami az ember, és van-e ennek átjárása, van-e ennek valami olyan aláfölé rendeltségi viszonya, amely az embert nem teheti Isten fölé, és hogy vajon az emberet megérti-e kellő alázattal, tudja-e hordozni ezeket. Kik azok, akik öröklik az Isten országát? Nem sokat variál, bocsánat a vulgáris kifejezésén, ilyen szentséges környezetből, ahol most jártunk gondolati síkon, ez a variál szó nem igazán illet ide, de talán ez a legfrappánsabb a tekintetben, hogy nem sokat teketóriáz János, hanem azt mondja, nagy sokaság, megszámlálhatatlan sokaság, amelyet senki meg nem számolhat. Ugye előtte van a 144 ezer kérdés, amely annyi embert izgat, és van, aki erre építi fel a maga hitét, hogy vajon azok közé, a 144 ezrek közé tartozom-e, akik valami különleges státuszban vannak az örökkévaló Isten körül, és persze ez megint egy kellő alkalmat nyújt arra, hogy több pártra szakadjanak a szentírással foglalkozók, mert van, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy nem abban a sorrendben sorolja föl az Izrael törzseit, mint ahogyan máshol találkozhatunk, és ezért nem valószínű, hogy Izrael 12 elválasztott törzséről beszél, akikből kiválasztja Isten a 12 ezret, aztán sokan fölhívják a figyelmet, hogy Dán nem szerepel a felsoroltak közül, mások elmennek egészen odáig, hogy Dán törzséből fog származni majd az Antikrisztus. És sok mindent elmondanak, hiszen Dán törzse a bálványimádást választotta, és sok-sok szerteágazó kérdés az, amit feszeget ez a bizonyos 144 ezer. Mások azt mondják, hogy ez a 144 ezer csak egy szimbolikus szám, amely nem kell, hogy bennünket zavarjon, és nincs ellentmondásban a megszámlálhatatlan sokaság és a 144 ezer. Egyet tudunk, azt mondja az ige, hogy 144 ezer után azt láttam, imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhat minden nemzetből, ágazatból és népből és nyelvből. És a királyi szék előtt és a bárány előtt állnak fehér ruhába öltözve, és az ő kezeikben pálmaág. Nyilvánvaló, hogy nem nekem jutott egyedül eszembe, hogy mennyivel másabb bevonulás ez. Jeruzsálemi bevonulása Jézusnak emberi összefüggéseket keresve egy dicsőséges bevonulás csak nem sokáig tartott, mert ugyanaz a tömeg, aki hozsánnát kiáltott és pálmaágokat lengetett, az egy pár nap múlva feszít meg egy kiáltott. Itt nem erről olvasunk. Pálmaágakat leengednek, örvendeznek, és valami nagy-nagy boldogság járja át őket. Vajon ez csak ott lesz? Vajon ez csak ebben a környezetben jellemzi az embereket, hogy lehet pálmaágat máskor is lengetni? Lehet pálmaágat fogni és dicsőíteni a megváltót, és fehér ruhában öltözöttnek lenni, és örvendezni, és nagy szóval kiáltani az üdvösség, ami Istenünké, aki a királyi székben ül és a bárányé. Azt hiszem, hogy beszéltem már arról az idős testvérről, akivel én gyerekként találkoztam, nem is gyerekként még, hanem gyerekként is, és egészen fiatal felnőtt koromig ismertem, aki nagyon sok szenvedésen ment át. És nagyon érdekes volt az én számomra az ő jelensége, vagy kisugárzása, mert ugyan nem érdekelt az Isten tisztelet, nem érdekelt a gyerekkóra, semmi sem érdekelt, igazán más dolgok érdekeltek, de ebben a néniben mindig volt valami érdekes, ami az én számomra megkapó volt. Volt valami az egész lényében, ami hordozott valami olyasmit, amiről itt olvasunk. Az ő kezében egész életében pálmaág volt. Ütötte verte a férje, egy alkoholista férje volt, és soha nem hallottam tőle panaszkodni erre a dologra, vagy erről a dologról. Rendíthetetlenül imádkozott a férjéért, aki később megtért, és hűséges társa lett. Eddig nyugodtan, emberi értelem szerint el lehetett volna válni, senki sem kárhoztatta volna. Az ő kezében pálmaág volt. Aztán bekerült a kórházba, rákos lett, és irgalmatlan fájdalmai voltak, de pálmaág volt a kezébe. Ott lengette a kórházi ágyon, mindenkinek bizonyságot tett az orvosoktól kezdve, az ápolókon keresztül, a betegségben szenvedőknek, és hirdette azt az örömöt, amit itt a megváltottak hirdetnek, és kiabálnak, és lengetik a pálmaágat. Az üdvösség, ami Istenünké, és aki a királyi székben ül, és a bárányé. Elmesélte a kezelő orvosa, hogy óriási segítség volt az ő számára ez a néni. Ugyanígy imádkozott a fiaiért, a menyeiért, és volt, akik később megtértek és követték őt azon az úton, amelyben mindig az ő kezében bot helyett pálmaág volt. Vajon hol is van a mennyek országa? Vajon hol is van az Isten trónusa? Hol is van a bárány király széke? Azt hiszem, abban a versben, amit tegnap elmondtak a gyerekek, van egy ilyen sor, hogy édes Jézus, bennem is szülessek, ha jól emlékszem. Édesanyám írt ezt a verset, és most elgondolkoztam, miközben nem tudtam, hogy a gyerekek ezt fogják szavalni, és neki rengeteg gyerek verse volt, és pálmaág az ő kezében, egész életében. Soha nem akarta feladni azt a hitét és döntését, hogy jó pálmaággal zarándokolni. ezen a földön. Jó dolog pálmaágat fogni. Még akkor is jó, ha sokszor az ember valami keserű, görcsös botra cserélni a pálmaágat. És persze a botnak nem csak az a szerepe van, hogy az ember kínlódva a botorkáján az úton, hanem az a szerepe is van, hogy üssön vele, vagy az a szerepe is van, hogy támaszkodjon rá, és persze nem akarom ezt a szerepet elvenni a vándortól, de ő is egy olyan vándor volt, aki inkább egy zöldelő pálmágat szakított, mert milyen jó dolog hozsánnát énekelni a báránynak. Nem is igazán érdekelte más. Talán ez így azért erős, de emlékszem rá, hogy épp jelen voltam, amikor haldoklott, és még akkor is a fájdalom csillapítók hatására nem volt teljesen magánál, de bizonyságot tett, mert azt hitte, hogy valaki ott áll az ágya mellett, akinek pálmaágat kell mutatni és engedni. Olyan izgalmas ez az élet. Olyan izgalmas terepet adott az örökkévaló a mi számunkra. Kimondhatatlan szeretetének a manifestuma ez a világ. A világ fiai sóvárogva várják az Isten fiainak megjelenését. A világ fiai, ha tetszik, maradjunk ennél a képnél, sóvárogva várják a pálmaág megjelenését. Az üdeség, a zöldelés, a remény, a jövendő, ami olyan sokunk számára, sokak számára hiányzik a tarsolyból. Mi lesz a jövő? Hogyan fog kinézni az én életem? Mi lesz a munkámmal, a dolgaimmal, és sok-sok felsorolni való van itt, ami az embert izgatja, és az embert kérdésekkel tölti el. Az angyalok pedig mindnyájan a királyi szék, a vének is a négy lelkes állat körül álltak, és a királyi szék előtt arccal leborultak, és imádták Istent. Nem először fordul elő ebben a szövegben a négy lelkes állat, amely persze hogy ne izgatná a Biblia olvasó embert, és különböző teóriákat gyártott ahhoz, hogy kik is, vagy mik is ezek az állatok, sokan kerubokra gondolnak, akik pallossal őrzik a örök élethez vezető utat, miután az ember ezt eljátszotta, vagy emlékszünk talán, kerubokat kellett a rigláda tetejére készíteni Mózesnek, és a negyedik rész foglalkozik azzal, hogy hogyan is néztek ki ezek az érdekes állatok, vagy lények inkább. Dániel könyvében találkozunk velük először, ott négy arca van mindegyiknek. Itt pedig János jelenés sejtről írott könyvében pedig különböző állatok lesznek belőlük, amelyek biztos, hogy hordoznak valamit, aztán találkozunk Ezékiel könyvében, annyira izgatja Ezékielt ez a dolog, vagy annyira áthatja az ő látomásait, hogy 40-szer fordul elő ez a kép a könyvében, a négyes szám az ő könyvében, ami a négy égtájat, a föld négy sarkát jellemzi, abban az időben még azt gondolták, hogy szögletes a föld, és sok-sok üzenetet, kérdést tartalmaz ez a négy érdekes lény. A negyedik részből tudjuk, hogy az egyiknek oroszlán asztra van, a másiknak bika, a harmadiknak ember, és van repülő sas, amihez hasonlítja a megnyílt szemű próféta ezeket a lényeket. Van, aki azt gondolja, hogy az oroszlán a vadállatokat jelképezi, a bika a házi állatokat, az ember az embereket, és a madarakat pedig a sas. Mások más gondolnak, mások azt gondolják az egyházatyákkal együtt, de négy evangéliumról van szó, és Jézusnak, vagy Jézusról szóló proféciákat jelképez, hogy hol Júda oroszlányaként emlékezik meg róla az evangélista az egyik, hol ember formájában emlékezik meg az evangélista, hol sas formájában, hiszen János arról beszél, hogy olyan magaslatokban történik mindaz, ami az ember sorsát meghatározza, amely egészen a napig ér, beszél Jézusról, beszél az örökké valóságról, mint fényről, és sok-sok érdekes gondolat és magyarázat lát a napvilágot ezekkel az érdekes lényekkel. Nekem talán a legjobban, vagy hozzám leginkább az áll közel, miközben nem tudom, hogy kik ezek a lények, amely azt a meggondolást, azt az értelmezést tárja elénk, hogy ez a négy evangélium, amely Máté evangéliumában az ember arcú Jézusról beszél, Márk evangéliumában a Júda oroszlányáról beszél, Lukács, mint áldozatról, és itt talán ez a kép a bikát gondolja, és János, mint amit már említettem, a magasságban megnyílt szemű Jánosról beszél, amely magasságba emeli a megdicsőült fiút, a világ világosságát. És persze jelenthet egészen mást is ez a négy lelkes állat. Egyet tudunk, és ez a legfontosabb, teljesen mindegy, talán nem abból fog származni a mi hitünk, hogy pontosan tudjuk, hogy mit jelent ez a négy lelkes állat. Egyet tudunk, hogy az a négy evangélium, ami megiratott, az fontos abban a kérdésben, hogy vajon pálmák lesz a mi kezünkben, vagy pedig megroskadt háttal botorkálunk az életünk útján. Ez az egyik dolog, amit mondani szeretnék ezzel kapcsolatban, a másik pedig, ami még fontosabb, mindenki, aki ott van, leborulva imádja az örökké való Istent. Nem szégyen leborulni ő előtte, hanem kifejezi ez azt a hódolatot, azt a szeretetet, nyugodtan mondhatjuk imádatot, amely egyedül őt illeti meg, Istent és a bárányt. Senki számára nem kérdés tovább létezett, volt, van, vajon valami bölcs filozófiai gondolatot lehet köré fonni, vajon más is megemlékezett róla a Szentíráson kívül. Nem kérdés többé, pálmágat lengetők sokasága van jelen. Ó, mennyivel másabb ez a bevonulás? Mennyivel másabb ez az együttlét, ahol őszinte szívek kapadnak dalra. Nem csak a pillanatnyi benyomás hatására kiáltunk hozsánnát, hanem teljes szívvel, lélekkel és erővel arról éneklünk, hogy dicsőség a magasságban az Istennek. Én is fontos dologra szeretném fölhívni a figyelmet, megkérdezi az egyik ott lévő, a megnyílt szemű prófétától, kik azok, akik ott állnak. Egy fontos útravalót ad, azt mondja, hogy nem tudom. Vajon nem előre mutató üzenetes? Nem az az én dolgom, hivatásom és küldetésem, hogy mindenki életébe turkálva mondjak valamit a jövőről, hanem egy a dolgom, hogy segítsen hozzá az embereket tapasztalattal, dicsérettel, hogy örvendezve szakadjon a pálmafáról egy ágat. Nem tudom, Uram, hogy kik azok. És az ott lévő megnyílt szemű és az isteni udvartartásban lévő egyik valaki szólal meg. Ezek azok, akik megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Nem egy másik ruhát kaptak, félreértés ne essék, hanem a saját ruhájuk alakult át. Nem egy egészen más, abban az értelemben más ember jött létre, hogy eddig nem is ismertük, hanem a meglévő ember átalakult, minden gyarlósága ott a bárány vérében másfajta minőségű lett. Ők azok, akik jöttek, akik a szitok helyett, a kő helyett pálmágat vettek a kezükbe. Ezért vannak az Isten királyi széke előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. Imást adhatna az örökkévaló karácsonyra. Mi az, amit kérhetnénk őtőle ajándékként? Hát nem ez a legnagyobb ajándék, hogy kiterjeszti az ő sátorát felettük. Ó, annyi mindent jelent ez a gondolat. Lehetett volna csak erről beszélni ma. Hogy az Isten kiterjeszti az ő sátorát felettünk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az ember innentől kezdve soha nem lesz beteg, vagy innentől kezdve semmi probléma és nyomaja nem lesz az életében. Nem feltétlenül. Hanem tudhatom azt, hogy az örökkévaló áldó keze, az ő védelmet nyújtó sátora ott lesz felettem. És ez a sátor összeköti a földi életet a mennyei dimenzióval, és ez alatt a sátor alatt lehet menetelni egész életünkben. Van nagyobb ajándék a pálmaágnál, van nagyobb öröm annál, hogy az ember dicsérve hozsánnát énekelve rengeti a pálmaágat. Amen. 148-as ének első versszakát énekeljük.
kenyeret, hálákat adott megtörte, és ezt mondta, ez az én testem, amely életeket megtöleti, ezt követjétek valamelyiket. Ez idek az én emlékezetemben, hasonlatos képen lett a kohának is, mindent utána a csalátkozta, és ezt mondta, te pohán, az az új szövetség az én élem által, tehát cselekedjétek valamennyit a vízlátok az én emlékezetemre, mert valamennyit beszeditek egy kenyeret és vízlátok-e pohára az Úrnak a pohának képessége, ami eljövendő. Az Úr vacsorája az, amire emlékezünk, felkínálja az örökké való Isten, annak a lehetőségét, hogy éljük az életünket, amely egy pármánkkal lesz teljesebb, amelyel kifejezhetjük azt az örömet és boldogságot, ami a mi életünkben van. Énekeljük el a megkérdezett éneket, következő versszakát és közben a hét kívánnak tenni az Úr vacsorájában, amelyet látunk.
Thank you.
mindenhol is örökkévaló Isten mennyei. Édesatyám, te az öröm Istene vagy, akiben elviselhetetlen szolgálatot és mennyiséget akarsz ránk adni, hanem egy szüntelni a végtelenségig tartó öröm arra, amit nekünk ajándékozott. Kér a dicsőség, kér az áldás, és minden jó. Téged illet, és köszönjük, hogy ebből átmegyeztél nekünk oly sok mindent. Áldjuk és magasztaljuk fel, neved legyen végességetek, és az Úr legyen veletek. Amen. Énekeljétek a megkezdetének harmadik verszakát, és összefoglaljuk a helyet. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát te rá, és adjon kékességet neked. Amen.